Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Ürge Forzasz Diana klímakutató, az éghajlatváltozási kormányközi testület alelnöke. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, professzor asszony, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Advent idején beszélgetünk, a karácsonyfát már megvette, lefogadom, hogy nem műfenyőjük lesz.
Pontosan nem műfenyünk lesz, de csak az utolsó pillanatban szoktuk megvenni.
Miért nem műfenyő?
Hát az sokkal-sokkal rosszabb a környezetnek, és eleve nagyon fontos minimalizálni a műanyag használatot, és amikor tudunk természetes anyagot használni, akkor rettenetesen fontosan azt. Hiszen a műanyag nem csak, hogy környezetszennyező, az a rengeteg mikroműanyag szennyezés miatt, hanem ráadásul a termelése is széndioxid kibocsátással jár, valamint amikor lebomlik, szintén széndioxid kibocsátással jár, tehát a legjobb kiküszöbölni, amennyi műanyagot csak tudunk.
Milyen a klímavédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő karácsony?
Hát igen, visszatérve még egy gondolat a karácsonyfához, hogy ahhoz képest az igazi fa nem csak, hogy nem bocsát ki, hanem ráadásul amíg megtermeljük, addig is ott erdőterület van, és addig, amíg ez nő, addig folyamatosan megköti a széndioxidot, tehát ez a széndioxid csapdaként is működik. Fenntartható karácsony. A legfontosabb, hogy ne csak a vásárlásról és a fogyasztásról szóljon, hanem a lényegről. Ugye a karácsony lényege azért egyértelműen a szeretet ünnepe. Erről ne felejtkezzünk el, hogy a közösség, a család, a barátaink, a szeretet jóval fontosabbak, mint azok a cuccok, amiket megvásárolunk, és hiába adjuk a legdrágább ajándékokat, hogyha nem adunk hozzá odafigyelést, és így tovább. És ha viszont inkább a lényegre fókuszálunk, akkor nem jár annyi fogyasztással és környezetszennyezéssel, és akkor már sokkal jobb. Az is jó, hogyha helyben vagyunk, vagy csak a környéken, vagy a országban, vagy ahol tudunk, rokonainkat látogatjuk, mint ezt használjuk ki, egy nagy lehetőségnek elmenni a Karib-tengerre, vagy nem tudom hova. Nyilván az ugye a legnagyobb környezetszennyezés, hogyha nagyon messze utazunk.
Még egy gondolat az ünnephez, hogy néhány éve mindenki lecserélte a hagyományos izzókat ilyen ledes fényforrásokra, aztán most minden utca és ház teljesen ki van világítva úgy, hogy egy utasszállító repülőgép le tudna szállni, hogyha nem lenne leszállópálya akkor is. Ugyanott tartunk, mint a ledes izzók előtt klímavédelmi szempontból?
Vagy rosszabb helyen. Hiszen nagyjából egy ledes izzó az körülbelül mondjuk 10 ledes izzó fogyaszt annyit, mint egy hagyományos izzó fogyasztott, mondjuk nagyon durván, de én azt gondolom, hogy összesen jóval több mint 10-szer annyi kis izzó van most, mint ami régen volt. Ráadásul olyan szempontból is eltávolodtunk az eredeti a karácsony, meg az adventnek a hangulatától, hogy az advent pont a sötétségről szól, és pont a fényt várjuk. Ugye a reggeli róráték erről szólnak, hogy teljesen sötétben várjuk a fényt, várjuk Jézus megszületését, várjuk a szeretetet, várjuk a fény eljövetelét, és ezt nagyon lerontja ez az adventnek az iszonyú fény áradata. Én azt gondolom, hogy ezeket jobb, ha csak karácsonykor kapcsoljuk be.
Előtte viszont volt ősz, november 10-e és 21-e között az amazóniai Belém városában rendezték meg az ENSZ 30. klímakonferenciáját, amelyen ön is részt vett. Mielőtt átbeszéljük, hogy mire jutottak, ugorjunk vissza 10 évet az időben, azt javaslom. 2015. decemberében nagyjából ezekben a napokban fogadták el a párizsi klímaegyezményt. Na, abból mi teljesült?
Hát nagyon fontos ez a 10 éves mérföldkő, és hogy mi történt 10 évvel ezelőtt, hiszen én azt gondolom, hogy akkor is azt mondtam, és most is azt gondolom, hogy a párizsi megállapodás egy világtörténelmi mértékű mérföldkő volt. Annak ellenére, hogy nagyon sokat szidjuk, és nagyon sokat mondjuk, hogy még persze nincs megoldva az éghajlatváltozás, de mégis azt kell belátni, hogy abban a 10 évben, ami azóta történt, egyrészt valószínűleg most már megállítottuk a kibocsátás növekedést, reméljük, hogy idén most már nagyjából tetőzik az üvegházhatású gázok kibocsátása, és remélhetőleg mostantól lefelé fog már menni. Nagyon úgy tűnnek az adatok. A másik az, hogy hihetetlen ezt annak köszönhetjük, hogy egy hihetetlen energia átmenetnek vagyunk tanúi, és itt Magyarországon is, és ezen, ezt erről nem annyit beszélünk, hogy bár lehet, hogy önök igen, de az, hogy csak 5 év alatt meg 6-szorozódott például a magyar napenergiatermelés, és Magyarország világelső, konkrétan világelső, és egy best practice példaként ünneplik az egész világon, hogy Magyarországon a megtermelt elektromos áramnak az 1/4 származott 2024-ben napenergiából, ezzel tényleg elsők vagyunk a világon, de az egész világon azt látjuk, hogy nagyon erősen terjed elrészt a megújuló energia, főleg a napenergia, de a szélenergia is, valamint az elektromos közlekedésen nagyon dinamikusan áll át a világ egy jelentős része, és ez azért összességében nagyon segíti azt, hogy csúcsra menjenek a kibocsátások és a fosszilis tüzelőanyagok, vagyis az olaj, szén és a gáz felhasználása.
Most novemberben ez az optimizmus, ami most ott volt az ön hangjában, rezgett a brazíliai Belém városában is a terem levegőjében, az akkori klímakonferencián?
Hát nyilván az, hogy ilyen sokat értünk el, azért az ott van. Az, hogy még jóval tovább kell mennünk, és az viszont nem egy könnyű dolog, az is benne van. És nyilván azért itt a klímakonferenciákon jóval komplexebb dolgok is vannak, hiszen ott nem csak arról van szó, hogy meg kell állítanunk az éghajlatváltozást és a globális felmelegedést, hanem arról is van szó, hogy adaptálódnunk kell, alkalmazkodnunk kell. Ki fizeti ezt az alkalmazkodást? A mérséklést is mondjuk azoknak, akik legsérülékenyebb, vagy a legjobban érintve vannak az éghajlatváltozás által, hiszen mi okoztuk ezeket a globális északon, vagy ahol sokat hamar iparosodtunk, és sok energiát használunk, viszont a globális délen, ahol a fejlődő országokban, ahol viszont nagyon keveset használnak, de ott a legdurvább az éghajlatváltozás, és ott a legszegényebbek legkevésbé tudnak alkalmazkodni, őket érinti a legjobban. Ki kompenzálja ezt? Tehát itt azért sokkal több mindenről van szó, ezek jóval nehezebb dolgok. Nyilván, amikor már nagy pénzek fizetéséről van szó, akkor, amikor már magas a tech, akkor már ezek nem olyan egyszerű dolgok, és nem csak olyan hurrá, happy megállapítások. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy messzire jöttünk, még jóval messzebb kell mennünk, de másokat elértünk.
Ezek voltak tehát a kérdések. Konkrétan milyen válaszok születtek erre Brazíliában? Tehát miről szól ez az egyezmény?
Igen, tehát végül is azt kell látni, hogy az, amiért most Belémben is összegyűltünk Brazíliában, ez egyrészt az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménynek az úgynevezett részes feleinek, tehát annak az aláírójának az éves csúcs találkozója, valamint ugyanúgy a párizsi megállapodásnak, amiről most beszéltünk, annak az aláíró is így évente találkoznak, hogy megbeszéljük, hogy miről szól. Miért fontos ezt mondani? Azért, mert itt nem kell azt várni, hogy minden évben valami új, hangzatos, fantasztikus, új, nagy csinadratás egyezményt aláírunk, hiszen az egyezmény megvan. Most már csak ezt be kell tartani. Tehát igazából maga a konferencia az néha egy ilyen nagyon, nagyon mély szakmai részletekről folyik, amik lehet, hogy kevésbé sajtótémák. Ennek ellenére nagyon örül a világ annak, és mi nagyon örülünk klímatudósok, hogy egy évig viszont tényleg ez, vagy évente ez az a 2 hét, amikor a sajtó nagyon odafigyel, sőt az egész világ nagyon odafigyel az éghajlatváltozásra, annak ellenére, hogy most már nem tudunk akkora híreket mondani, hiszen mondom, már csak meg kéne csinálni, amit elvállaltunk. Ennek ellenére nyilván azért sok kisebb eredmény születik, kisebb-nagyobb eredmény. Itt most főleg ezen a csúcson részben azért a pénzügyi területeken születtek eredmények, tehát például megígértünk 1,3 trillió dollárt évente fizetni a különböző éghajlatváltozások kapcsolatos cselekvésekre, megháromszorozni a fejlődő országok támogatását, született 6 milliárd dollárnyi támogatás arra, hogy egy új erdészeti, ez a Forest Forever Facility, erdők, örök erdőkre alapozódó alap, gyakorlatilag ennek a megalapozása, amit a brazilok nagyon szeretek volna, és nyilván ennek a fő célja az, hogy az esőerdőket és a meglevő nagyon nagy karbontároló erdőinket megvédjük. Ez is azért nagyon jó hír. Tehát azért sok fontos lépés történt előre. amiben sajnos kicsit kevésbé történt előrelépés, az a mérséklés terén. Legalább odáig eljutottunk, hogy most már tárgyalóasztalon volt a mérséklés, ugye a mérséklés, arról beszélünk a mérséklés, hogy hogyan csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását, sőt, ideálisan arról kéne beszélnünk, hogy hogyan szokunk le, hogyan vezetjük ki a fosszilis tüzelőanyagokat, vagyis a szént, az olajat és a gázt. Sajnos erről nem sikerült igazából beszélni, sikerült végül egy önkéntes menetrendet a kivezetéssel kapcsolatban, de az se kivezetés, hanem inkább csak eltávolodás, és azra se mindenki csatlakozott, tehát ebben talán egy kicsit kevésbé voltunk sikeresek, és ez azért érdekes azért, hiszen ugye pár évvel ezelőtt szintén ugyanígy töltünk és beszélgettünk, és akkor arról beszélgettünk, hogy hú, hát milyen szörnyű, hogy például az arab emirátusokban, az a nagy olajországban volt ez a klímacsúcs, és most ugye nem egy nagy olajországban volt, és most én úgy érzem, hogy kevésbé sikerült erről beszélni, hiszen amikor Dubajban a nagy olajországban voltunk, akkor sikerült azért, ha nem is a fosszilis tüzelőanyagok kivezetéséről, de a fosszilis tüzelőanyagokról való eltávolodásról megegyezni. Most viszont még ezt a szóhasználatot sem sikerült belevenni az áródokumentumba, tehát nem hiszem, hogy ezt nagyon érdemes továbbrágni, hogy pontosan most hol van az ember, bár nyilván azért az is jelentős volt, hogy most itt az őserdő közelében voltunk.
Az mennyire vetette vissza ezeket a tárgyalásokat, hogy Brazíliában az Egyesült Államok ezen a rendezvényen nem képviseltette magát?
Ez nagyon fontos látni, hogy nyilván nagyon sokan aggódtak, hogy az Egyesült Államok nélkül, aki nyilván kulcsa volt ennek az egész folyamatnak, hogy megy tovább, nem esik-e szét az egész, nem fog-e rengeteg ország szintén kilépni, hogy mi lesz az Egyesült Államok nélkül. Nagyon fontos látni, hogy megy a folyamat ugyanúgy tovább. Lehet, hogy nem teljesen ugyanúgy, de úgyse tudjunk, tehát a világ változik, nem csak az Egyesült Államok változik, az egész világ változik, Európa is változik, minden ország nézete változik. Tehát ez valahol természetes, nem feltétlenül jó, de akkor is változik a világ. Tehát a folyamat megy tovább, ugyanúgy leültek a tárgyalófelek az asztalhoz, ugyanúgy történtek a pénzügyi felajánlások, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eredménye ennek a konferenciának, hogy megmutatja, hogy a multilaterizmus még ma is működik, és ma is az egyik legfontosabb eszköze a továbblépésnek.
Sajtójelentések szerint az Európai Unió a tárgyalásokon szokatlanul határozottan képviselte a kibocsátás csökkentések fontosságát, amiben hallgatólagosan Kína is mellette állt. Kínának most új érdeke van, ezért új taktikája van?
Hát én nem merek azért egyes országok taktikájáról beszélni, azért is, mert nem biztos, hogy ezt mindig látni lehet. Tehát azért a kártyák itt nyilván nem annyira nyíltak, hogy mindenkinek mindig belelássunk a kártyáiba. De azt gondolom, hogy Kína az biztos, hogy változásban van, és kell legyen. Hiszen azért ő nagyon sokáig ugye egy fejlődő ország volt, aki arról szólt, hogy kérem szépen, nekünk még rengeteget kell fejlődnünk, minket hagyjanak békén, hadd égessük mi a szenünket, olajunkat, és így tovább. És ha lehet, fizessenek is nekünk, mert hogy mi szenvedünk a legjobban. Most már egyértelműen nem ebben a pozícióban van Kína, azért nehéz neki, mert ugyanakkor nehéz átlépni a másik oldalra, hiszen most már ő messze a legnagyobb kibocsátó a világon. Ennek, de ugyanakkor azért nem szeretne nyilván oda menni, mert aki viszont a másik oldalon van, azért azok főleg kötelezettségei vannak, fizetésbeli, kibocsátás csökkentésbeli, és így tovább. Ugyanakkor a világon nyilván Kína a legnagyobb nyertes ennek az egész átmeneti folyamatnak. Hiszen én azt gondolom, hogy nem csak véletlenül, hanem rettenetesen okosak voltak, hogy egy-két évtizede ők meglátták. Ők meghalották a párizsi megállapodást, nem úgy, mint nagyon sok ország, és nem úgy, mint nagyon sok iparág. És akkor már tudták, hogy itt valami lesz, és aki mer, az nyer. És ők mertek. és most nyernek. Hiszen kiépítették azokat az ellátóláncokat, befektettek iszonyatosan azokba a kritikus nyersanyagoknak a bányászásába, feldolgozásába, különböző iparágokba, amik mind az akkumulátorokkal, az elektromos közlekedéssel és a napenergiával kapcsolatos, akár a szélenergiával kapcsolatos ellátóláncokat és iparágakat tömöríti. Így most gyakorlatilag a kezükben tartják az egész világot az ezzel kapcsolatos iparágakkal, tehát ők hatalmasat nyertek ebből és nyernek ebből. Én azt gondolom, hogy megérdemlik, mert időben léptek, amikor még nem volt gazdaságos, amikor még nem ez volt a marha nagy nyerő dolog. Úgyhogy valóban azt gondolom, hogy nekik az érdekük, de nyilván ez a kettősség, hogy egyrészt, hogy gazdaságilag, hát tavaly az egész gazdasági növekedés, GDP növekedésüknek a 26%-a jött a zöld iparágokból. Tehát, és most is, ha jól emlékszem, most remélem nem mondok rossz adatot, de az egész GDP-nek azt mondom, 11%-a származik a zöld energetikával kapcsolatos iparágokból. Tehát nagyon jelentősen rámentek erre, és ők nyernek ebből az átmenetből, viszont nyilván azért az is nehéz, hogy akkor el kell kötelezniük magukat szintén egy dinamikusabb szénkivezetésre, amit azért nehéz, mert azért Kínában még mindig elég nagy a szegénység, tehát a nagy kibocsátások része az azért van, mert mi élvezzük. Tehát most lehet, hogy ez a mikrofonomban beszélek, amit a hallgató most hallgat, nem tudom, az a telefontól kezdve, annak a berendezései a széken, amin ülünk, és így tovább, annak a jelentős része Kínából jön. Tehát ők, az ő kibocsátásuk, de igazából a mi jólétünk, és azért még nagyon sokan, van egy nagyon jól élő réteg is, de azért még rettenetesen sokan vidéken nagyon szegény élnek, tehát azért még nem olyan könnyű nekik azt mondani, hogy holnap szépen bezárom az összes szénerőművet.
Arra lát jeleket, hogy az Európai Unió egységesen tud klímavédelmi kérdésekben fellépni?
Hát nyilván az Európa Unió egy nagyon divers régió, és nagyon sok érdek van, és nyilván pontosan így a kelet-nyugat nyilván nehéz, ugyanúgy, ahogy Kínában is nehéz lehet egységesen fellépni, csak ott egy egész másfajta politikai rendszer van, és egy országról beszélünk. De pontosan ugyanezért nehéz Európának is, hiszen azért itt van Kelet-Európa, itt vagyunk mi, akik ugyan el vagyunk kötelezve emellett, de azért nyilván szeretnénk azt, hogy még mi is szeretnénk egy kicsit jobban élni, vagy hát mindenki szeretne jobban élni, de azt gondoljuk, bár szerintem ez nem igaz, de azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy jobban éljük, az feltétlenül fontos, hogy mi még sokkal többet kibocsáthassunk. Míg a nyugaton talán több olyan ország van, aki azt mondja, aki már elég jól él, és azt mondja, persze nem azt mondják, hogy nem akarunk továbbra is még jobban élni, de azt mondja, hogy már készek vagyunk arra költeni, hogy ugyanakkor ne menjen tönkre az éghajlatunk, és legyen egy jövője a gyerekünknek. Azt gondolom, hogy a kettő között egyáltalán nincsen ellentmondás. Én azt gondolom, hogy egy kicsit rosszul állunk az egész éghajlatváltozás megoldásának kérdéséhez, de most ez egy másik kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy jobban áthelyezzük a hangsúlyt arra, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem nem csak fizetésről szól, nem csak egy áldozat, nem csak egy, jaj, jó, akkor most reguláció és 34. direktívát be kell tartanunk, és nem tudom hány ezer papír tömkeleget kell kitöltenünk, és adminisztrációs súly lesz ezzel kapcsolatban, hanem inkább az Európai Unió is a lehetőség részét fogja megragadni. Hogy tudunk kiemelkedni, ha nem is mindenben, mert már nagyon nehéz nyilván Kínát megelőzni, de milyenek azok a területek, ahol azért még tudnánk vezető szerepet vállalni a gazdaságban, és átalakítani úgy a gazdaságot egy most azért 19-20. Században picit beleragadt és belelakatolódó gazdaságból egy jobban 21. századibá, és ez hogyan esne egybe az éghajlatváltozás elleni harccal, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lenne Európát egyesíteni ezen a téren is.
Az a felismerés várat még magára, hogy a klímavédelemnek nem csak kiadása van, hanem az bevételt is jelenthet?
Pontosan, nem feltétlenül csak, hogy bevételt, hanem gazdasági lehetőséget. Tehát ahogy Kínában is elmondtam, hogy a gazdaság, itt a gazdasági fejlődésük motorja a zöld energetika és a zöld iparágak. Tehát mi ott vesztettük el a dolgot, hogy de hát nem igazán tehetünk róla, de igaz, ugye az a nehéz, hogy volt néhány marha erős, nagyon jó, történelmileg nagyon fontos iparágunk, ami Európa gazdagságának nagyon jelentős szerepet játszott. Tehát akár ugye a nagyon erős autóiparunk egész Európában, Magyarország is részt vett ebben. De ugyanúgy a acél és cementgyártás, és itt tovább, tehát néhány nagyon energiaintenzív, de akár a műanyaggyártást, a gyógyszeripar, és itt tovább, sokat említhetnénk, amiben nagyon jók vagyunk, és nagyon nehéz elengedni, hogy lehet, hogy ezek egy részéből tovább kéne lépni, mert nagyon, nagyon sok fantasztikus fejlődést adtak nekünk, de már nem ez a 21. század gazdasága, nem arról szól, hogy az fog nyerni, aki minél több szuper jó cementet gyárt, meg minél több acél gyárt, és minél több, minél hatalmasabb, belső égésű, erősebb autót. Nem erre felé megy a világ, és nem csak Kína, hanem a világ, a mi fiataljaink is erre mennek, de próbáltuk, de ugyanakkor meg a másik oldalt is értem, hiszen rettegünk egy-egy állást elveszteni, mert akkor abból egy egész választási problémák lehetnek, ugyanúgy ezek az erős iparágak nagyon sok adót fizetnek, és így tovább. Ennek ellenére, ha ezt szépen fokozatosan terelnénk át, és nem úgy, hogy hirtelen mennek ezek, hanem tervezetten terelnénk át egy új, erősebb 21. századi gazdaságra, ami magától mennek át oda az emberek, mert egy húzóerő, és mert egy hatalmas, mondjuk barom jól fizető állások vannak benne, és nagyon jó profitot lehet ott termelni. Azt gondolom, hogy akkor ez magától történne, és nem egy áldozat lenne, és akkor mindenki jobban járna.
Az ilyen klímakonferenciákon önök mindig nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy kompromisszumos megoldásokat keressenek, mert a kormányoknak ezt el kell fogadniuk. Emiatt muszáj óvatosabban fogalmazniuk, mint ahogy a szívük szerint tennék?
Hát nyilván a diplomácia és egy nemzetközi tárgyalás az alapvetően kompromisszumokról és diplomáciáról szól, hiszen nagyon-nagyon sok nézőpont van egy asztalnál, és csak úgy lehet tárgyalni valakivel, ha nem sértem meg azt, hanem megvan az a bizalom egymás között, hogy tiszteljük a másik álláspontját. És akkor is, ha nagyon más, mint a miénk, de elfogadom, tisztelem, és úgy találjuk meg a közös nevezőt.
Az az idő is elmúlt, amikor nagyon hangosan kellett kongatni a vészharangot, hogy ég a ház, már elnézést, de hát ott pont önökre is gyulladt az épület, azt nem tudom, hogy élte meg, de hogy az az időszak az elmúlt, hogy nagyon hangosan kongatjuk a vészharangot, és nagyon durvákat mondunk, hogy ijedjenek meg a döntéshozók, ez már nem működik?
De soha nem, tehát az soha nem azért volt, hogy most ijedjenek meg a döntéshozók, és sajnos a baj az még nagyobb, tehát igazából most még hangosabban kéne kiabálni, és még hangosabban kongatni a vészharangot, de az nem a klímakonferenciák feladata. Az a tudományos élet, az a civil szféra, az például a sajtó, úgyhogy például az ilyen aréna megbeszélések, ezeknek a feladat, hogy az emberek megértsék, hogy nagyon nagy a baj, és most még nagyobb a baj, mint eddig volt. Tehát itt nem erről van szó, de ha amikor arról azért ülünk le, hogy most a megoldásokat keresünk, akkor az nem annyira segít. Nyilván ott is azért ott kell lennie annak a tudatának, hogy itt nagy bajt próbálunk megoldani, és nincs időnk, tehát minden perc, minden év számít, de ennek ellenére itt-ott nem az a dolgunk, hogy most itt riogassunk. Amúgy is szerintem senkinek se dolga, hogy riogassunk, viszont az is baj, ha eltitkoljuk, hogy mi a baj. Tehát ha szépítjük, hogy mi a baj. Sajnos nagy a baj.
Nézzünk jobb és rosszabb forgatókönyveket a klímakatasztrófára. Egy friss hír, a Zürichi Egyetem egyik kutatócsoportja a Nature Climate Change nevű folyóiratban azt írja, hogy a globális felmelegedés ütemétől és az éghajlatváltozás kezelésére hozott intézkedésektől függően a világ gleccsereinek körülbelül a fele, de akár a 90%-a is végleg eltűnhet az évszázad végére. Akkor mi lesz?
Hát ez nagyon nagy baj, hiszen ugye tudjuk, hogy a világ jó részén a gleccserekből olvadó víz az, amiből nem csak ivóvíze van milliárdoknak gyakorlatilag, de az élelmiszertermeléshez is alapvető az a víz, az a stabil vízforrás. És igazából Magyarországon sem vagyunk ettől nagyon messze, hiszen ugye emlékszünk, hogy tavaly nyáron is például a Duna, hogy hívják a Dunában azt a követ, ami kilátszott?
Az ínségszikla.
Az ínségszikla. Azért nem véletlen, és sajnos egyre többet fogjuk látni. Miért? Hiszen eddig a Duna nyári, vagy az a nyári fél évének és a hozama részben abból származott, hogy szépen nyáron, tavasztól őszig szépen olvad az Alpokban a hó, a gleccserek is olvadnak, és ebből egy viszonylag stabil vízellátása van a Dunának. Nyilván a csapadéktól is függ, de ez adott egy ilyen háttér vízfolyamot. Sajnos ez ugye jelentősen le fog csökkenni, vagy hamarosan, hát ha nem is teljesen megszűnik, de igen, igen, le fog csökkenni. Tehát igen, bajba vagyunk, de nekünk még azért nyáron van csapadék, sőt Magyarországnak ugye július az egyik legcsapadékosabb hónapja eddig. Viszont vannak olyan területek, mondjuk Kalifornia, ahol a világ élelmiszertermelésének, az Egyesült Államok élelmiszertermelések fele zajlik, de a világ nagyon sok terményének az élelmiszertermelésének a nagy része ott van, például a mandula termésnek a 70%-a onnan jön, ott egy szem eső nem esik az egész nyári félében. Tehát ott gyakorlatilag csak ebből van a vízellátás, úgyhogy mindenképpen nagy baj van, és akkor ott még csak így a luxusról, vagy erről arról van szó, ugyanakkor tényleg mondjuk Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában, Kínában tényleg milliárdok függnek attól, hogy a Himalájában olvadnak a gleccserek, meg olvad a hó.
Jó is, hogy említi a mezőgazdaságot. Biztosan hallott a Vizet a tájba programról, ez elindult, vitathatatlan érdemei vannak. Talán az ön szakterülete szempontjából az a legérdekesebb jelenség benne, hogy önként jelentkeznek a gazdák arra, hogy árasszák el a földjüket vízzel. Ez elkésett egyébként, még ha jó is? Hogyan látja ezt? Vagy sose késő?
Sose teljesen késő, nyilván még korábban még jobb, de most ennek ezt nem érdemes vitatni, mert amúgy is erről szól a világ, hogy néha azt gondoljuk, hogy egy technológia, egy módszer az szuper, az a mindent megoldunk, például ugye a mocsárlecsapolások, például a folyószabályozások, és aztán ups, ez évszázadunkba kirül, hogy hoppá, mégse volt olyan nagyon jó ötlet, de hát sajnos erről szól a világ. Jó, és nyilván nem olyan könnyű azt mondani, hogy hát akkor próbáljuk meg visszacsinálni ennek egy részét, különösen amikor tényleg ez rengeteg új termőfolyadat adott, most azok, akinek ott van földtulajdona, azok most sok, nyilván sokkal rosszabbnak tartják. Tehát azért ez nem könnyű feladat, és nagyon jó, hogy elkezdődött. De én nagyon fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk, hogy nem csak arról van szó, hogy itt vissza kell vinni oda a vizet, hanem az összes talajunkat is meg kell javítani, hiszen a másik probléma, vagy az egy másik előny, amit érteni kell, hogy azért a víztárolásnak a legnagyobb kapacitása a talajokban van. A talajok tudják fölvenni maguk a legtöbb csapadékot és vizet, sőt, tárolni is ők tudják a legtöbb csapadékot és vizet, de ahhoz kell egy szerves anyagban gazdag, jó talaj, valamint, hogy ez a talaj általában ne legyen szabadon. Hiszen a szabadon levő talajból nem csak kipárolog, hanem az ráadásul bontja le a talaj szerves anyagtartalmát, ami összességében mind a két folyamatot csökkenti. Tehát itt nagyon fontos lenne a mezőgazdasági módszereinknek is a megreformálása, ez az intenzív mezőgazdaság, amikor felszántjuk, nagyon mélyre a talajt, belevetjük, utána pár hónapig van ott valami, lehet, hogy egy-két hónapig, utána ott áll üresen az egész talaj. Látjuk is ennek az eredményét, emlékszünk nemrég, amikor az M1-esen, igen. Ugye volt az a hatalmas tömegbaleset, amikor nagy porhefelhő volt, az is annak az eredménye volt, hogy a közelben pont akkor összeomlott gyakorlatilag a talaj, és elfújta a szél, mert itt erről van szó, hogy amikor a talaj tönkre megy, akkor szinte egyik napról a másik napra összeomlik, mert a struktúrája elveszik, a talaj attól talajos struktúrája van, elveszik a struktúrája, és akkor konkrétan elfújja a szél. Az Egyesült Államokban már ez jóval hamarabb megtörtént, nagyon sok helyen ott ők észbe kaptak, most már például a földterületüknek több mint 20%-a az úgynevezett regeneratív mezőgazdasággal van művelve. Azt gondolom, hogy itt is jó lenne nagyobb mértékben áttérni erre, szerencsére vannak gazdák, akik már kísérleteznek ezzel, és próbálkoznak. Nagyon jó látni, hogy többen közülük emelt hozamokat regisztrálnak, tehát bejön, de azért nem könnyű.
Makón, a hagymavárosában egy fiatal gazda most éppen pisztáciát kezdett el termeszteni, külföldről rendelt egy éghajlatelemzést, és azt mondták neki a szakemberek, hogy a pisztácia tökéletesen meg fog teremni a Dél-Alföldön, ahol egyébként én a 90-es években éppen mezőgazdaságot tanultam, akkor kinevettek volna valakit, aki azt mondja, hogy ott pisztáciát fognak termelni. Ez is utal arra, ez is egy friss hír, hogy mennyire gyorsan változik itt minden, és milyen gyorsan kell akkor alkalmazkodnunk?
Abszolút, mind a kettőre utal. Ennek ellenére én azért aggódom, mert az a probléma, hogy nem igazán leszünk akkor se teljesen mediterrán éghajlat, és a pisztácia inkább, meg ugye nagyon sok minden, amit megpróbálunk hozni, ez egy mediterrán éghajlatba hozzuk ide, hiszen a mediterrán éghajlatnak azért az a tulajdonsága, hogy jobban kiegyenlített a téli-nyári hőmérséklet, hiszen a tengerek közelsége miatt a tél mérsékeltebb, ami azért melegszik a telünk, de azért még nem lesz olyan, mint a mediterrán tél. Egyrészt másrészt mindig, amikor ilyen nagyon gyökeresen akarunk váltani termést, arra is kell gondolni, hogy milyen kártevőket hozunk be, milyen betegségeket, nem tudjuk. Tehát nagyon fontos kísérletezni és próbálkozni, hiszen az biztos, hogy baj van, az biztos, hogy úgy nem fog tovább menni, ahogy eddig mentünk. Már ugye tudjuk, hogy málna nem terem meg, az alma is egyre kevésbé terem meg, nagyon sok mindennel gond van, nagyon jó találni új megoldásokat, és nyilván kísérletezni kell, de nem lesz könnyű. Én nem hiszem, vagy nem, sajnos nem garantálom, hogy az összes új próbálkozásból, ami a kutatók számítógépén tökéletesen működik, az tényleg gyakorlatban is be fog jönni.
Ha már említette a tengereket, én mindig ilyen amerikai klímakatasztrófa filmeket látok magam előtt, amikor arról olvasok, hogy lassul, vagy meg fog állni a Golf áramlat. Ez egyébként igaz? Lassul?
Sajnos igen. Az mindenképpen igaz, hogy lassul, most már kb. 20%-kal lassult le, bár nagyon nehéz mérni, ezt meg kell mondani, hogy ez nem olyan, mint a hőmérséklet, amit ugye már nagyon régóta tudjuk, hogy kiraktunk egy nagyon egyszerű kis hőmérőt, és akkor szépen leírogattuk, hogy hány fok van, és ezzel kapcsolatban régóta vannak feljegyzések. A tengeráramlásokat mostanában kezdjük tudni, elkezdeni mérni, még most is bajba vagyunk vele, hogy mérjük, tehát nagyon nehéz megmondani, csak találgatunk, és különböző úgynevezett proxikkal, tehát különböző becsülésekkel vagy hasonlatokkal próbáljuk megbecsülni, hogy tulajdonképpen mi történik. Tehát most azt gondoljuk, hogy kb. 20%-kal már lelassult, és azért a kutatók, hát még nem tudjuk, mi lesz a megegyezés, ugye ezért az IPCC, amit említette, az a Kormányközi Éghajlatváltozási Tudományos Testület, ennek az alelnöke vagyok, és most írjuk ugye a 7. értékelő jelentést, ez alap majd itt fognak a tudósok megegyezni, hogy a meglevő szakirodalom alapján mit tudunk mondani, hogy mennyire valószínű, vagy nem, hogy még ebben az évszázadban leáll a Golf áramlás, de az biztos, hogy valamekkora valószínűsége van. Márpedig, ha valamekkora valószínűsége van, akkor ezt mindenképpen iszonyatosan komolyan kellene venni Európában, hiszen Európát, ha ez megtörténik, akkor ez Európa gazdaságát ezt térdre fogja kényszeríteni.
Miért? Mi fog történni akkor? Hogyan kell ezt elképzelni a mindennapokban?
Tehát ahhoz, ne is feltétlenül még a mindennapokhoz menjünk, csak nézzünk rá a térképre, ha nem tudom, a hallgató előtt van egy világtérkép, akkor csak azt nézze meg, hogy mondjuk ott, ahol Oszló, Stockholm, vagy akár London van, csak menjünk át Észak-Amerikába, hogy ott mi van, vagy akár Szibériába. Tehát semmi. Azért tudunk ilyen északon is, Európában, azért tudunk ilyen produktívak és termelékenyek lenni, mert van egy Golf áramlatunk, ami, vagy hát az atlanti bukóáramlás, csak sokan inkább Golf áramlatként híresült, vagy úgy ismerjük, ez iszonyatos sok hőt szállít a déli féltekéről föl Európába, és Európát jóval melegebben tartja. Emiatt tudunk nagyon produktívak emiatt lenni, és emiatt van ez a csodálatos virágzó gazdaságunk és kultúránk. Ha leáll ez az áramlat, akkor észak-nyugat Európa nagyon jelentősen le fog hűlni. Valószínűleg nem tudjuk az egészet pontosan, mert mi is csak próbálunk visszanézni a múltba, hiszen a múltban ez többször leállt már ez az áramlat, és próbálunk visszanézni, de azért több tízezer évvel ezelőtt, hogy akkor milyen klíma volt ennek eredményeképpen, nem olyan nagyon könnyű kitalálni, tehát valószínűleg Európa jóval szárazabb lesz, különösen a telek, de általában egy hatalmas asszályokra számíthatunk, nagyon jelentős lehűlése. Európa közepét nem tudjuk pontosan, attól is függ, hogy addig mennyit melegszik az éghajlat, tehát hogy melyik folyamat nyer, de mindenképpen az a probléma, hogy ott észak és nyugaton iszonyatosan hideg, nálunk pedig kevésbé hideg, esetleg melegebb is, ez a két hatalmas hőmérséklet különbség, tudjuk, hogy akkor mi történik a kettő között, hatalmas viharok, meg az nem úgy van, hogy szépen itt az átlag mindig melegebb, ott pedig mindig hidegebb, nyilván a frontok, ahogy jönnek, tehát iszonyatosan szélsőséges időjárásra és időjárási frontokra, hatalmas viharokra, és valamint akár nagyon nagy asszályokra számíthatunk. Mindenképpen nézzük csak meg, hogy például a golfáramlat nélkül tényleg mi van itt Kanadában. Nem, nincs gazdaság. Tehát nem tudom, nem tudjuk, hogy egy európai gazdaság hogy érni ezt túl.
Ha nem teszünk semmit, vagy mindent rosszul csinálunk, akkor mondjuk 2050-ben milyen lesz egy átlagos nyári napunk?
Hát nagyon nehéz, hiszen már most is látjuk, hogy már nagyon, nagyon feszegetjük a határát annak, amit az ember el tud viselni, hiszen ugye biológiai határaink vannak. 36 fokon üzemelünk, 36-37, mindig eszünk, akkor tudunk felvonani eszünk, ez azt jelenti, hogy égetjük a táplálékot, ezzel hőt termelünk, folyamatosan meg kell szabadulnunk a hőtől. Ha a hallgató emlékszik kicsit a fizika óráira, akkor emlékszik, hogy a hő az csak a melegből a hidegbe tud áramlani, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan hűvösebbnek kell lenni, mint mi a 36 foknál, ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni ettől a hőtől. Ideig óráig, ha kicsit melegebb van, mint 36 fok, mert azért szokott lenni, és talán a hallgató is már esetleg volt ilyenben, még rövid ideig tudunk úgy védekezni, hogy izzadunk, úgyhogy nem szabadna az izzadságot ilyen nagyon tabúváként kezelni, hiszen életmentő, egyre inkább ez lesz az életmentésünk, az izzadás, izzadás nélkül nem fogunk tudni túlélni, viszont az is csak egy ideig, óráig működik, tehát egyszerűen egy bizonyos meleg után csak légkondicionált helységekben lehet igazából egészségesen túlélni. Már most is látjuk, nagyon szomorú, hogy az a tendencia például, hogy a világon nagyon, nagyon jelentősen nőtt az anya túlélés a szüléssel kapcsolatban, valamint a csecsemő halandóság igen jelentősen lecsökkent. Ezeket a tendenciákat is valószínűleg már elkezdte visszafordítani az éghajlatváltozás, hiszen a hőség az egyik legjobban, ugye nyilván az időseket érinti nagyon, van a betegeket, de az a várandós édesanyákat is, több a koraszülés, és ennek bizony sokkal több az áldozata is. Tehát összességében nagyon rosszul járunk azzal, hogy nagyobb hőhullámok lesznek. Lehet olyan már az évszázad közepére, hogy akár egy-két hónapig is tart a hőhullámos időszak, a városokban főleg, mert a városok jobban melegednek, valamint ugye a vízellátásunkkal probléma lehet, asszály, de ugyanakkor szélsőséges viharok is. Nem lesz még 2050-re teljesen elviselhetetlen Magyarországon, csak ilyen hőhullámos vagy asszályos, tehát szélsőséges időszakokban.
No, meg nekünk itt a stúdióban, ahol be tudjuk kapcsolni a légkondicionálót, bizonyára könnyebb lesz, mint azoknak a munkásoknak, akik légvonalban 100 méterre innen a felüljáron dolgoznak.
Pontosan, tehát előbb-utóbb nyáron nem lehet majd nappal kinti munkát végezni, tehát mind a mezőgazdasági munkálatok, mind például az építkezési munkálatokat sajnos át fog kelleni helyezni előbb-utóbb éjszakára, aztán előbb-utóbb lehet, hogy éjszaka sem lehet ezt megtenni. Az olimpiai játékokat előbb-utóbb nem nagyon lehet majd már nyáron, mert már nem lesz olyan város, ahol meg lehet tartani, de amúgy is, valószínűleg a téli olimpiákat amúgy is el kell 2050-re már halasztani, mert már műhavat se lehet majd valószínűleg gyártani, csak nagyon kevés helyén a világnak, tehát amúgy is szerintem át kell majd tenni a nyári olimpiai játékokat a téli időszakra, kivéve ha csak légkondicionált helyiségekben akarunk sportolni. Tehát ilyen érdekes konzekvenciái lesznek, igen.
No, akkor nyújjunk bele még egy darás fészekbe. Mi a válasz arra, hogy nem a fogyasztás, hanem az én két gyerekem, vagy az ön 7 gyereke növeli igazán az ökológiai lábnyomot, főleg a gyerektelenekhez képest?
Igen, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezzel sok szakmai vita van. Minden esetre azért azt gondolom, hogy a szakmai konszenzus az az, hogy nem érdemes, vagy nem nagyon tudjuk a gyerekvállaláson keresztül szabályozni az éghajlatváltozást. Egyrészt azért, mert már amúgy is iszonyatosan lecsökkent a gyerekvállalás, tehát a legtöbb országban, és itt nem csak a fejlett világot értjük, hanem a fejlődő világ jelentős részén is olyan mértékben lecsökkent a gyerekvállalási kedv, hogy még Indiában is már a reprodukciós ráta vagy arány alatt van, tehát már kevesebb gyerek születik, mint amivel fenn lehet tartani azt a népességet. Tehát nem tudjuk ezt tovább csökkenteni, annál is inkább, hogy igaz, hogy tudom, hogy van, aki ebben kételkedik, de bizony abban a pillanatban, hogy elég jelentősen csökken a népesség, egy csomó probléma lesz. Például, hogy működik a nyugdíjrendszer, például kitermeli meg az adót, és így tovább, tehát összességében azért nagyon, ki látja el azt a nagyon jelentős idős és esetleg beteg problémás réteget, és így tovább. Tehát nagyon nehéz ebbe az irányba menni, de ha maradunk csak a fejlett világban, és ugye a kezdő kérdésre visszatérünk, nagyon sokáig az a család, ahol nem vállalnak gyereket, meg gyereket vállalnak, igazából valószínűleg több kibocsátást okoz, mint a gyereket vállaló. Miért? Azért, hiszen a kibocsátásunk azért nagyjából egyenes arányban van az összkeresetünkkel. Na most, ha valaki nem vállal gyermeket, akkor senki nincsen gyesen, általában a karrier is jobban előre megy, általában amúgy is jobban kereső párok lesznek, vagy ha meg nem párok, akkor meg különösen, mert ha legalább ketten élnek együtt, akkor legalább egy kisebb, vagy egy háztartásban többen vannak, minél inkább nuklearizálódik a társadalom, annál nagyobb az egyfőre eső fogyasztásunk, de hogyha nincs gyermekünk, de még nagyobb a fogyasztásunk, azt olyanokra fogjuk költeni, hogy ide-oda röpködünk a világban, vagy nagyon sokan azért nyilván, ahogy egy bizonyos szint fölött keresnek, akkor elkezdenek utazni, az pedig a lehető legnagyobb, legjobban terheli a klímát, míg a család, akinek sok több vagy tehát gyermekei vannak, azok oktatásra költenek, foci edzésre, tankönyvre, és így tovább, tehát jóval kevésbé kibocsátás intenzív fogyasztásra.
Akkor meg is van a válaszunk arra a kérdésre, hogy kiknek és miből kellene kevesebbet fogyasztania ahhoz, hogy a kibocsátás érdemben csökkenjen?
Hát mindenképpen, hogyha repülésből kevesebbet tudunk, az a legnagyobb szennyező. Azt is nézni kell, hogy csak a lakosságnak az viszonylag szűk százaléka repül, viszont azoknak a kibocsátásának nagyon nagy százalékát jelenti a repülés. Tehát lehetünk mi vegánok, lehetünk hatalmas áldozatokat hozhatunk az életünkbe, ha évente egyszer vagy akár kétszer fölülünk repülőre, nagyjából eltöröltük az összes egyéb áldozatunkat, amit hoztunk, mert sajnos a repülés a legenergiaintenzívebb és kibocsátásintenzívebb. Ennek ellenére nyilván nem arról van szó, hogy most tilos repülni, én nem azt gondolom, én is sajnos a munkám révén nagyon sokat kell, hogy repüljek, nem, én azt gondolom, hogy nem úgy kell megoldani, hogy áldozat szintén, persze nagyon minden tiszteletem azoké, és vannak olyan kollégáim is, akik nem hajlandók repülni, ki is maradnak sok mindenben, és nem is tudják úgy befolyásolni, azt gondolom, a magas szintű döntéseket, de nagyon tisztelem azokat, viszont én azt gondolom, hogy itt ár és egyéb szabályozói módszerekkel kellene inkább csökkenteni, vagy azzal, hogy nem bővítünk tovább repülőtereket, nem építünk újabb kifutópályákat, nem támogatjuk azt, hogy még növekedjen a repülés még, hanem a meglevőt azt próbáljuk igazságosabban elosztani, tehát úgy, hogy mindenkinek azért valamennyi jusson, mert nyilván az tényleg csodálatos dolog, ha valaki el tud jutni messzire, de ez legyen egy ilyen különleges dolog, hogy egy nagy házassági évfordulóra, vagy egy nagy kerek születésnapra, vagy valamilyenre, akkor megnézek. És ha már ott vagyok, akkor töltsek ott sok időt, és akkor már akkor azt ott nézzem meg alaposabban.
Vagy elmehet Brazíliába egy klímakonferenciára, és ezt kizárólag azért mondom, mert tudom, hogy sok kritikát kapnak, hogy önök is oda mennek, és maga a klímavédelmi konferencia is környezetszennyező.
Igen, de azért itt azt kell látni, hogy ha nem repülnénk oda, akkor nem lenne párizsi megállapodás, akkor nem tartanánk itt, ahol tartunk. Viszont azt is kell látni, hogy a klímakonferenciára oda megy most is, közel 50 ezer embert ment oda, ebből maga a tárgyaló, tehát maga, aki tényleg előre viszi a folyamatokat, az egy pár ezres kicsi közösség, egy csomóan azért, mert nem mennek el, jaj, most nyertem egy, nem tudom, hogy én voltam a cégemben a legjobb, és akkor ez az ajándék, hogy kimehetek, vagy tehát nagyon, vagy mindenki, aki számít klímában, annak ott kell lennie. Tehát egy ilyen nagyon nehéz folyamat indult be, biztos, hogy ezzel valamit kell csinálni, de nagyon nehéz ezt megállítani, mert megint az, aki azt mondja, hogy én nagyon rendes vagyok, és nem megyek oda, és ismétlem, hogy a több kollégám az IPCC-ből, tehát a kormányközi klímaváltozási testületből is sokan nem jöttek el. Én is végül csak azért mentem el, muszáj legalább egy vezetőségből egy embernek ott lenni, azért a vezetőségünkből én voltam egyedül ott. Tehát nagyon jó, hogy nem mentek el, de nem összességében elég problémás volt, mert pontosan a tudomány szerepét kezdte el kétségbe vonni a tárgyaló közösség, a tárgyaló felek, és nagyon fontos lett volna, hogy ott legyünk, és tudjuk mondani, hogy miért fontos a tudomány, mit ad az IPCC a folyamatokhoz, és így tovább. Tehát nagyon nehéz ezt megmondani, nehéz lesz kiszállni ebből a jamboree-ból, hogy mindenki legyen ott, és ez egy hatalmas klímabuli, mert hogy ezt már így elkezdtük, de én is azt gondolom, hogy ezt valamikor abba kell hagyni.
És ráadásul azért nem lehet online tartani, amit megtanultunk a COVID alatt és után, hogy jó, de valahogy nem működik. Nem működik ez a kis csetablak.
Van, ami működik, de pont egy tárgyaláson a legfontosabb döntések nem a tárgyalóteremben, nem akkor történnek, amikor be van kapcsolva a mikrofon, hanem a két oldalú kis bilaterálisokon, a esti vacsoránál, és így tovább. Tehát nagyon fontosak ott a személyes találkozók.
Volt is ez a személyes találkozás, erről beszélgettünk, de egy valami még eszembe jutott. Ön hívő keresztény, erről sokszor tanúságot tett. Mi a válasza arra, hogy az ember itt tehetetlen, mert gyarló, és úgyis mindig többet akar fogyasztani, de a jó Isten majd úgyis megoldja ezt is.
Igen, hát ez egy szerintem nagyon fontos tévhit, de még csak keresztény szempontból is tévhit, hiszen Isten ránk bízta ezt a földet, és nekünk is felelősségünk van, hogy hogyan hagyjuk ezt az unokáinkra, és nem, tehát nem nyúl bele Isten abba, amit mi elszúrunk. Elszúrtuk, nem baj, akkor gyere, légy szíves, segíts. Tehát én azt gondolom, hogy itt nekünk kell, ez ránk van bízva, és a mi felelősségünk mindenképpen, és pláne, ha betartanánk azt, amit a keresztény erkölcs, és nem is kell ahhoz vallásosnak lenni, csak azért egész Európa egy keresztény erkölcsiségen alapul, ahol végül is a felebaráti szeretet, a jótékonyság, az egy alapvető érték volt, hogy ne, és érték remélem még most is, hogy nem a saját javam a legfontosabb, nem a habzsolás a legfontosabb, hanem az, hogy azért általában a társadalomban ne járjon senki nagyon rosszul. És az egész európai társadalomok erre vannak felépítve. Tehát arra, hogy van egy jó szociális hálózatunk, arra, hogy azért alapvetően, hogy ingyen járhatunk iskolába, hogy van azért általában mindenkinek van biztosítási ellátása, azért ez egy nagyon más értékrendszerre alapul, mint az, hogy csak én vagyok a legfontosabb, és csak, tehát nem az a fő érték ezekben a társadalmi és gazdasági berendezkedésekben, hogy a pénz és én vagyok a legfontosabb, és azt gondolom, hogy ezt komolyan vesszük, és még inkább még inkább ennek megfelelően rendezzük a társadalom és a gazdaságot, akkor azt gondolom, hogy van esélyünk megoldani.
Advent van, szóval van remény.
Abszolút.
Az Arénát hallották az Inforádióban. Ürge Vorzász Diana klímakutató, az éghajlatváltozási kormányközi testület alelnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött, áldott adventet, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok önnek a kollégáim nevében is.
Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán és megnézhetik a YouTube-on. Karácsonyra ajándékozzák meg magukat egy feliratkozással a csatornánkra. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Illis László és Pac Bence segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.